Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, és köszöntöm szeretettel mai magazinunkban Nagy Anikót itt a stúdióban. Szervusz!
Köszöntöm szeretettel én is a hallgatókat.
Anikót nem először hallják a hallgatók, de most régen beszélgettünk vele, úgyhogy itt az idő. Kanadában él, ugye 7 éve, nyelvet tanít, méghozzá angol nyelvet. Mivel régen találkoztunk egy picit, megkérjük őt, hogy meséljen, hogy éppen milyen életútszakaszban jár, hogyan telt az elmúlt éve.
Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egész jól telt, mondhatom. Igen, való igaz, hogy én 7 évvel ezelőtt mentem ki Kanadába, és azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal kint is élek. És az elmúlt 3,5 évben egy nyelviskolában tanítok angolt, francia nyelvű kanadaiaknak főleg, mert ugye...
Már ez eleve nagyon izgalmas.
Hát igen, olyan viccesen hangzik, hogy egy magyar lány Kanadában tanít angolt, de ugye Kanadában van egy francia nyelvű tartomány, Quebec, és ott a legtöbb ember, legalábbis Quebec belső részében, ahol mi is lakunk, csak franciául beszél. Tehát ők ugyanúgy tanulják az angolt, mint mi iskolában, általános és középiskolában, és hát nagyon sok ember nagyon kezdő szinten van. Úgyhogy van rá igény, van rá piac, hogy az emberek nyelviskolába mennek, és ott igyekeznek angolul tanulni.
Ha jól érzékelem, akkor neked franciául is jól kell tudnod.
Igen, ott a mindennapi élet, ez a francia nyelvtudás az elengedhetetlen, mert ha megyek ügyet intézni bankba vagy boltba, akkor nyilván franciául kell tudni megszólalni. Úgyhogy amikor kimentem, én egy szót sem beszéltem franciául, de muszáj volt megtanulnom, úgyhogy most már egy olyan közép és felső fok között van a francia tudásom, azt mondhatom.
Érdekes volt, hogy készültünk erre a beszélgetésre, egy kicsit mind a ketten köhögősök vagyunk, és említetted, hogy Kanadában -10, sőt a fölötti fokok mennyi? Még mutatod, hogy lejjebb mennyi?
Igen, hát van, hogy -20-25 fok van, de hogyha nagyon fúj a szél, akkor azt olyan -35-nek is érzi az ember.
Jézus, mesélj nekem, hogy lehet ezt át, és mondtad, hogy ott nem szoktál megbetegedni.
Ott én nem szoktam beteg lenni, szóval lehet, hogy itthon van valami a levegőben.
Lehet, hogy pont a meleg élénkíti a vírusokat.
Szerintem biztos is, hogy a melegbe, meg ebbe a ködös, kicsit nyálkás időbe könnyen terjednek a vírusok. Ott meg ugye -20 fokban minden úgy lefagy, hogy ott vírus nincs, ami azt túlélni. Úgyhogy nem tudom, én ott nem, tényleg nem szoktam beteg lenni, de még náthás se. Lehet, hogy azért is van, mert jobban odafigyelek arra, hogy jobban felöltözzek.
Milyen -20, esetleg -30 foknak érzékelhető hideget átélni, mesélj nekünk.
Szörnyű. Borzasztó. Hát olyan, mint az ember belépne egy fagyasztóba, és ott állna bennem órákig, szóval körülbelül az az élmény. Hát európaiként, főleg magyarként elég sokkoló ezt átélni. Az első telem az nekem is borzasztó volt, tehát már minden hóviharnál szinte sírhatnék, ha támad. Hogy
mert meddig tart a tél?
Hát novemberben esik le az első hó, mondjuk az még úgy elolvad, de november végétől körülbelül áprilisig.
Tű, ez nagyon hosszú időnek tűnik.
Igen. Elég hosszú idő, igen.
Tehát akkor ezt meg is kellett szokni?
Meg is kell szokni, és valahogy mentálisan át kell állni erre a rendszerre, hogy jó, akkor most ezt a hideg és sötét 6 hónapot most ki kell bírni valahogy, tehát más programokat kellett keresni, mint amit itt Magyarországon télen csinálna az ember. Tehát itt azért ki lehet menni sétálgatni, én azt mondom, hogy még a -10 fok se annyira nagyon hideg, most már ezt mondom, még akkor is ki lehet menni sétálgatni.
Sőt, na kell most... is gondolom, mert különben megőrül az ember a 4 fal között.
Így van, de ott például, ha -25 fok van és hóvihar, akkor az ember nagyon nem vágyik.
Akkor nem sétálgat.
Akkor nem sétálgatunk annyit kint. Ugye más programokat kell keresni.
Miket találtál?
Hát amikor szép idő van, és azért nagyon sokszor van szép idő, mert mint hogy süt a nap, tehát hideg van, de süt a nap, akkor ki lehet menni téli sportokat űzni, például korcsolyázni, síelni, sífutni, vagy csak úgy sétálgatni az erdőben, mert gyönyörű szép a táj. És hát ugye a Kanadának a nagy nemzeti sportja, vagy néha úgy mondom, hogy nemzeti vallása, mert ez méletlenül szeretik az emberek, az a jéghoki, úgyhogy mostanában mi is rászoktunk, hogy jéghoki meccsekre járunk, és egy eszméletlen nagy bulit csapnak belőle, úgyhogy néha úgy érzem, mintha egy rockkoncertre mentem volna, amikor jéghoki meccsre megyünk, úgyhogy azt nagyon lehet élvezni.
Ez nagyon érdekes, de nyilván úgy van ez, hogy minden nép a számára adott lehetőségeket használja föl. Én meglepődtem, hogy pont a napokban volt egy rajzfilm, ahol egy kislány jéghokizott, tehát én teljesen szét voltam csúszva, de hogy azt hiszem, hogy pont kanadai érintettségű mese volt, nem és hát ez teljesen természetes, hogy kislányokat jéghokiznak.
Persze. Persze, a legtöbb gyerek ott jéghokizik, igen, igen. Főleg fiúk, de amúgy lányok is. Mondjuk a lányok azok inkább ezt a művészi korcsolyát választják, vagy táncot, de azért vannak jéghokizó lányok is, igen.
Hamarosan erről fogunk beszélgetni. Arról fogok érdeklődni, hogy milyen rasszok, tehát milyen nemzetiségek, népek azok, akikkel együtt élsz, együtt dolgozol. Maradjanak velünk, hallgatóink.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Nagy Anikóval. Nyitottságról, sok különböző népek együttéléséről fogom faggatni Anikót. Hány fős Kanada?
Hát összesen azt hiszem, hogy 30 millióan élnek ott, de lehet, hogy már a 35 millió körül van a létszám, mert ugye folyamatosan jönnek a bevándorlók. Ami ha az ember megnézi térképen, hogy milyen nagy ország, meglepődik, hogy ez egy nagyon kicsi szám, 30 millió ember ahhoz az iszonyatos nagy területhez. De ha belegondolunk, hogy ez a 30 millió ember is mind a déli határon lakik, és ott is mínusz 30 fokok vannak télen, tehát ha a északabbra ennél még hidegebb van, tehát ki akar ott a jeges medvékkel hógolyózni, úgyhogy persze ott csak néhány eszkimó közösség él, más nem.
Ugye Észak-Amerikáról van szó, annak is az északibb részéről. Mekkora lakossága van annak a településnek, ahol te élsz?
Mi egy kisvárosban lakunk, Rimouski a neve, Quebec tartomány közepén van körülbelül, a folyó partján, és körülbelül 50 ezer ember lakik ott. Tehát körülbelül kétszer akkora, mint Halas. Egyébként nagyon hasonló is a város hangulata a Halashoz, tehát egy ilyen nyugis, kicsit ilyen mezőgazdasági területek, földek veszik körül, úgyhogy én ott egész otthonosan érzem magam ebből a szempontból.
Milyen rasszok, ugye ez azt jelenti, hogy genetikailag milyen népcsoportok élnek ott, akik ugye kanadai nemzetiségűnek vallják magukat?
Hát ebben a kisvárosban ugye a legtöbb ember nyilvánvalóan quebeci, de egyébként a quebeciek is már ilyen keverék népcsoport, mert ugye az őseik Franciaországból jöttek, de nagyon soknak van indián őse is, mert ugye régen a bevándorlók ott keveredtek az őslakosokkal, de vannak, akik ilyen brit és skót és ír felmenőkkel büszkélkedhetnek, ez a nevükből is látszik. Plusz ugye mostanság jönnek oda a bevándorlók is, nagyon sok az orosz, a dél-amerikai, kolumbiai, venezuelai, nekem vannak német barátaim is, irániak is, úgyhogy mindenféle népcsoport megtalálható.
Akkor tökéletesen alkalmas lesz a beszélgetésünkhöz ez az ismeretanyag, hiszen feltett célunk az, hogy egy kicsit a nyitottságról beszélgessünk. Én azt gondolom, Magyarországon nekünk ezt nagy kanállal kellene enni, és nem csak a külföldiek, hanem én azt tapasztalom, hogy még a magyar-magyar között is egy kicsit ez az elfogadás borzasztó nehezen megy. Mm-hmm. Érdekes dolog ez, hogy talán könnyebb is olyan területen, ahol nagyon sokfajta népcsoport él együtt, mondjuk már történelmi okokból kifolyólag is, ugye itt említetted Kanadát, hogy ugye franciák, indiaiak, indiánok, talán könnyebb?
Én azt mondom, hogy szerintem könnyebb, már abból a szempontból is, hogy Kanadában tulajdonképpen mindenki bevándorló. Tehát, hogyha nem vagy őshonos indián, akkor nyilván a te őseid is jöttek valahonnan, tehát ez azt hiszem, hogy az alkotmányban le is van írva, hogy ez egy multikulturális ország, és eleve nyitottabban állnak a bevándorlás kérdéséhez, mert az emberek is tudják, hogy valamikor az őseik is bevándorlók voltak. Pont emiatt Kanadának nincsenek is olyan nagyon erős nemzeti sajátosságai, mint például Magyarországnak, ahol mondjuk, hogy mi már 1000 éve, sőt már több mint 1000 éve itt vagyunk, és a magyarnak lenni az ezt jelenti, és ez a nemzeti sajátosságra. Kanadában ilyen nincsen, mert mivel mindenki jött valahonnan, ezért mindenki a saját nemzeti sajátosságát viszi oda, és tényleg az a cél, hogy a különböző emberek, különböző nemzetek békében eléldegéljenek egy békés, nyugis országban, és például nagyon sok arab, muszlim és izraeli zsidó is él nagyon békésen, boldogan egymás mellett, nincs semmiféle konfliktus. Ez lehet, hogy a környezet is teszi, hogy Kanadában vannak, tehát tulajdonképpen egy kicsit semleges helyen, de igen, ez mindenképpen hozzájárul ehhez a békés mentalitáshoz.
Erről foglak faggatni. Ugye te pszichológusi végzettséged is van, tehát igaz, hogy nyelvet tanítasz, most angol nyelvet, de nyilván van egy ilyen fajta látásmódod is. Ugyanis erről a témáról fogunk utakodni, hogy mi lehet annak az oka. Nyilván ez az egyik, amiről most beszéltél, ugye, hogy a homogenitás, tehát ha egyfajta, vagy egyfajtának tűnő népcsoport, nemzetiségi jegyekkel rendelkező népcsoport van, nehezebben tudja befogadni a számára különbözőt, mint ahol mondjuk nagyon-nagyon régóta különböző népcsoportok élnek együtt, ami nekem mindig eszembe szokott jutni, és általában felvetik, hogy biztos gazdagság van, és azért élnek békében együtt. Mennyire jellemző Kanadára ez?
Szerintem ez is hozzájárulhat, igen. Tehát ez meg egy természetes dolog, hogyha az ember nyugodtnak érzi az anyagiakat, tehát megvan egy anyagi biztonság, van kiszámíthatóság, akkor kevésbé stresszel azon, hogy ezt ő el fogja veszíteni, és kevésbé agyal azon, hogy kik miatt fogja ezt elveszíteni, és akkor hibáztassunk mást. Tehát, hogyha megvan ez az anyagi biztonság, akkor nyugodtabban fordul másokhoz is, mert senkiben nem lát potenciális veszélyt.
Innen fogjuk hamarosan folytatni a beszélgetést, nagyon tanulságos mindez, amit elmondtál, tehát nagyon jó ezt tudatosítani magunkban, hogyha esetleg valakire haragszunk, akkor nem a saját egzisztenciánk bizonytalansága miatt tesszük ezt, tehát a nehéz helyzetünk miatt. Maradjanak velünk!
Halas Rádió 153 lélekmód Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai nagyon izgalmas beszélgetésünket tovább Nagy Anikóval. Úgy említetted, hogy Kanadában is vannak bevándorlók. Hogyan áll hozzá az ország?
Abszolút pozitívan áll hozzá, mert ugye, mint említettem, Kanada az egész országban szinte mindenki bevándorló volt valamikor, vagy éppen most az. Úgyhogy tárt karokkal várják őket. Nyilván meg kell felelni bizonyos követelményeknek, vannak szigorú követelmények, amiket támasztanak a bevándorlókkal szemben, de ha annak valaki megfelel, akkor welcome, tehát hogy jöhet az országba.
Sőt, örülnek is neki? Ugye szünetben említetted, hogy bizonyos munkákat ők végeznek el.
Igen, én azt látom, hogy örülnek nekik, egyrészt azért, mert úgy gondolják, hogy ez színesíti az ország kultúráját, másrészt pedig igen, hát mondjuk ki, hogy a legtöbb akár fizikai munkát, akár ilyen alulfizetett munkát, azt a bevándorlók végzik el, és hát ez nyilván a született kanadaiaknak ezzel semmi problémája nincs.
Így van, hiszen hiánypótol.
Így van.
Arról fogunk beszélgetni, ugye említettünk már egy-két dolgot, hogy a nyitottság, tehát a másik nép, másik ember elfogadását, és itt akár magyar-magyar, vagy német-német elfogadását mi segítheti. Említetted ugye a múltat, tehát hogyha egy országnak már történelmileg több nemzetiség él együtt, akkor ebben nagyobb gyakorlata van. Miket tudnánk még felsorolni, mi jut eszedbe? Mi segítheti azt, hogy a szívünk nyitottabbá váljon a másik ember elfogadására?
Én azt hiszem, hogy minden fejben dől el, tehát ez egy mentalitás, hogy valaki nyitottan gondolkodik, vagy zártan. De én úgy látom, hogy ha nincs meg az elfogadás, ott azért nagyon komoly feszültségek vannak a háttérben, nagyon komoly frusztrációk, nagyon komoly harag, sértődöttség valami miatt. Ugye említettük korábban az anyagi bizonytalanságot, ami egy nagyon komoly frusztrációt és félelmet okoz az emberben. És ugye az ember, ha frusztrált, akkor arra törekszik, hogy ne legyen frusztrált, tehát szeretne megnyugodni, és emiatt hajlamos lehet például minden áron bűnbakot keresni, hogy na ki a felelős azért, hogy most én rosszul érzem magam, és akkor innen már csak egy lépés az, hogy megbélyegzünk egy csoportot, hogy biztos miattuk vagyok én anyagi bizonytalanságban, tehát hogyha tőlük megszabadulnánk, akkor az én problémáim megoldódnának. Tehát azért ez is hozzájárul, hogyha valaki folyamatosan ilyen feszültségben, frusztráció él, akkor könnyebben kezd haragudni, meg mutogatni másokra. És ebből nyilván következik az, hogy ha viszont képes nyugalomban és békességben élni, vagy legalábbis ezt megteremteni saját magában, akkor már eleve sokkal nyitottabban és érdeklődőbben tud mások felé fordulni, mert nem egy potenciális veszélyforrás lát bennük, aki mondjuk
nekem... bántani akar engem, vagy a javaimat, vagy így a családomat.
Van, így van, hanem ő is ember, mint én vagyok, és hát érdekes, ismerjük meg egymást.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, teljesen függetlenül a bevándorlás kérdésétől. Én azt látom, hogy tehát az, ahogyan mi élünk, és sokszor panaszkodunk, ez teljesen hihetetlenül meglepő. Fogalmunk sincs arról, hogy mennyire jól élünk, és mennyivel szörnyűbb helyzetben élnek népek. Engem nagyon zavar az, hogy például a magyar-magyar ember között is munkahelyen, jaj, mert az nem piros ruhát húzott fel, pedig ma piros ruhát kellett volna felhúzni, vagy nem úgy ünnepli a karácsony, pedig azt így és így kellene. Tehát nagyon ridegek vagyunk, és nagyon elutasítóak egymással szemben. Mi lehet, ami még ez generálja véleményed szerint?
Hát ez egy nagyon összetett dolog, most én is csak néhány faktor jut eszembe, hogy mi az, amit még ezt erre rá segíthet. Én szerintem az is belejátszik, hogy nálunk az oktatási rendszer az egyrészt persze megvannak az erősségei, tehát én most nem akarom lehúzni, de ugyanakkor még mindig nagyon erős a fókusz azon, hogy a gyerek az mit nem tud, mi az, amit rosszul csinál, és mi az, amit nem úgy csinál, ahogy kellene, ahogy elő van írva, és ha nem úgy csinálja, akkor rámutatunk, és kicsit megszégyenítjük. Szóval...
De legalábbis rossz jegyet kap, de akár megszégyenítés
nélkül
van,
tehát már fiatal korában beleivódik az emberbe az, hogy a szabályokat be kell tartani, és csak az a jó, hogyha ezeket a szabályokat követi az ember, mert hogyha nem, vagy valamit máshogy csinál, akkor az már automatikusan rossz, és azért már szólni kell, és ez annyira belsővé válik, belsővé válhat, és sokszor válik is, hogy felnőtt korában is szól azért, hogyha egy másik ember
nem piros ruhában van azon a napon, amikor piros ruhában szoktunk lenni.
Így van, mert a gyerekkorától kezdve azt tanulta meg, hogy már pedig ez így kell csinálni, és kész. Tehát ez már gyerekkorban elkezdődik, hogy arra neveljük...
Szocializáljuk a nem elfogadásra.
Így van, pontosan. Vagy pedig úgy állunk hozzá, hogy hát jó van, kisfiam, most ezt így csináltad, igaz, hogy nem ez volt a feladat, vagy nem ez volt az előírás, de azért én megpróbálom megkeresni a szépet és a jót abban, amit most te alkottál, vagy amit te csináltál. És ez már egy egész más hozzáállás, és ez hozza magával azt, hogy akkor a gyerek is egy más hozzáállást tanul meg, és más válik belsővé, és mást fog később alkalmazni.
Ez fantasztikus gondolat, sose kapcsoltam így össze ezt a kettőt, de nagyon tetszik nekem. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hallgatóink feltétlenül maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai nagyon hasznos beszélgetésünket Nagy Anikóval. Ugye ott tartottunk, ami számomra nagyon meglepő volt, és sosem kötöttem össze még így ezt a két gondolatot, ugyanis a nyitottságról, az elfogadásról beszélgetünk, hogy az oktatási rendszerünkben az, hogy nagyon szabálykövetésre tanítjuk a gyerekeket, és rámutatunk, hogy ha valami nem pont úgy van, ahogy azt mondjuk a könyvbe le van írva, akkor az rossz, ez is hozzájárul.
Így van. Például én ezt azoknál látom, főleg azoknál a magyar embereknél, akik mondjuk ellátogatnak külföldre, és ott például kipróbálnak külföldi ételeket, tegyük fel. De nagyon sokan azt csinálják, hogy külföldön is magyar ételeket rendelnek, hogy ott megkóstolják az ottani gulyást, meg az ottani töltött káposztát, meg ilyeneket. És utána persze, mivel máshol máshogy csinálják ezeket az ételeket, nagyon sok ember úgy fogalmaz, hogy hát az rossz. Tehát az ottani gulyás, meg az ottani étel, az rossz. Ezek nem tudják, hogy hogy kell főzni, mert a gulyásnak nem ilyennek kell lenni, hanem csak az a gulyás a jó, amit az én jó édes nagymamám tudott főzni, vagy amit a dömsödi csárdába adnak, csak az a jó, és minden más rossz. Na most ez egy nagyon zárt gondolkodás, hogy csak egyféle dolog lehet jó, csak egyféleképpen lehet jól csinálni, és ha valaki máshogy csinálja, szükségképpen rossz. Az nem rossz, csak más.
Ez egy fantasztikus megfogalmazás ennek az egész dolognak.
És erre szerintem nem árt, ha megpróbáljuk magunkat ránevelni. Hogy
a gyermekeinket.
Igen, hogyha el is tér a megszokottól, meg el is tér attól, hogy mi hogy csinálnánk, mert valaki más hogy csinálja, más az ízvilág, és más élményt nyújt nekünk, az attól még nem rossz, vagy rosszabb, vagy gyengébb, vagy már nem az igazi, meg a tavaly jobb volt, hanem egyszerűen csak más. Ez most ilyen, ez most így sikerült, Hát próbáljuk meg megtalálni ebben a szépet és a jót.
Mennyire más az oktatási rendszer, látsz-e bele a kanadai oktatásban? Jellemző-e ott is? Egyébként a PISA felmérés abszolút igazolja ezt, hogy a kreativitásban nagyon rosszul szerepelt Magyarország. Ugyanakkor, amiben nagyon jók voltunk, az a leadott anyag tökéletes visszamondása. Tehát gyakorlatilag ilyen kis papagájok vagyunk. Nyilván ez egy negatív olvasata, mert azért nagyon sok jó dolgot is megtanulunk eközben, de valahogy a leírt, belénk súlykolt szabályokat vissza tudjuk adni, pont amiről beszéltél, és az új dolgok akár megalkotásában, akár elfogadásában pedig nem vagyunk igazán jók. Mi a kanadai oktatással a helyzet? Hogyan látod te?
Hát amennyire én belelátok, nyilván én se látok ott mindent, de amennyire én belelátok, én azt látom, hogy az az alapvető különbség, hogy az észak-amerikai kultúra eleve egy praktikusabb kultúra. Tehát míg nálunk az van fókuszban, hogy inkább meglegyen a műveltség, tehát az elméleti tudás, és ami nem rossz, mert az fontos dolog, és ezt emeljük piedesztára, ott inkább a praktikum az, ami fókuszban van, tehát ott arra nevelik a gyerekeket, hogy képes legyen ezt meg azt meg amazt megcsinálni, a vadonba túlélni. Tehát például minden iskolába kötelezően tanítanak pénzügyi alapismereteket, ami szerintem nálunk se ártana.
Sőt.
Igen, tehát ha ott leérettségizik egy gyerek, egy akármelyik középiskolába, ő már tisztában van az alapvető pénzügyi ismeretekkel, tehát őt már például nem lehetne csőbe húzni egy jó hangzó hitel ígérettel, mert ő ezt már megtanulta, meg ilyenek. De alapvetően, amit én máshogy látok, az az, ahogy a tanárok biztatják a gyerekeket. Tehát nagyon sokszor, ugye például, ha Magyarországon ír a gyerek egy dolgozatot, és visszakapja, az tele van piros javításokkal, tehát hogy a tanár bejelöli rajta a hibákat, meg a végére mondjuk odaírja a jegyet, meg esetleg egy kommentárt, és a gyerek ebből azt látja, hogy úristen, mennyi mindent csináltam rosszul.
Igen.
Míg kint nagyon sokszor, ha valamit a gyerek jól csinál, nagyon sok a zöld pipa, és akkor a tanár odaírja mellé, hogy bravo, ügyes vagy, ezt jól csináltad, és ugye ha a gyerek ezt kapja vissza, miközben lehet, hogy ugyanolyan jegyet kapott a végén, hogy azért hibák is be vannak rajta jelölve, de nem csak azok, hanem van rajta sok dicséret, akkor az a gyerek azt látja, hogy de jó, ezt is jól csináltam, meg ezt is, jó, hát itt van néhány hiba, de azért alapvetően egész jól sikerült, és egész más a hozzáállása, meg az érzése is a gyereknek. Ilyenkor. Tehát én ebbe látom a különbséget.
Ez annyira érdekes és izgalmas, amiről beszélgetünk, ugyanis nyilván ezek a dolgok azért tanult dolgok. Tehát az, hogy nem nagyon tudjuk elfogadni a másik embert, vagy a másságot, ez egy tanult dolog. És tényleg soha nem ütött ez ennyire szöget a fejembe, hogy ez például itt is lehet, hiszen a tanítónéni, vagy a tanárnéni, amikor bejelöli a zöld jelekkel azt, amit jól csináltam, szavak nélkül közvetíti felén folyamatosan, hogy ez jó volt, ez is jó volt, ez is jó volt, tehát folyamatosan az elfogadást közvetíti. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Kíváncsi vagyok, Anikó véleménye szerint van-e még, ami esetleg hozzájárul ahhoz, hogy elfogadóbbak legyünk. Maradjanak velünk, hamarosan zene után visszatérünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Folytatjuk mai beszélgetésünket, köszöntjük hallgatóinkat, Nagy Anikó van a mikrofonnál. Ugye 7 éve Kanadában élsz, pszichológus végzettséged van, és most angolt tanítasz helybelieknek. Nagyon különleges részeknél tartottunk a beszélgetésben, ugye a nyitottságról, elfogadásról beszélgettünk, hogy Magyarországon miért megy ez nekünk olyan nehezen. Ugye itt a tanulásnál jártunk, nálunk ugye a hibákra mutatnak rá, ha valami nem pont olyan, mint ahogy le van írva a könyvbe, és erről eszembe jutott, hogy most a karácsonyi szünetben egy kedves rokonunknál jártunk, ahol harmadik osztályos a kislány, hihetetlen tehetséges, bármelyik logikai játékba megveri a felnőtteket, és most kezdi el gyűlölni a tanulást. Ugyanis környezetbe lépett a képbe, és a nyitva tervő, zárva tervő, tehát egy csomó olyan fogalmat kell megtanuljon, amit abszolút nem tud semmivel beazonosítani, tehát nehezek a harmadikos, negyedikes környezet. Azért úgy nagyon-nagyon keresztbe vágják azt, hogy a gyerekek el tudják hinni, hogy ők értékesek, és hogy mik a fontos dolgok.
Igen, meg én azért is látom ezt nagyon szomorúnak, mert ilyenkor a gyerekbe az rögzül, hogy sose leszek képes azt a szintet elérni, amit pedig elvárnak tőlem. Meg az, hogy csak az az elfogadható, és csak az a jó, és csak az a szerethető, ha én a tökéleteset nyújtom, és tökéletesen teljesítek. És hogyha valami nem megy, akkor az már nem elfogadható. És ez ilyen nagyon fájdalmas érzéseket és ilyen görcsös frusztrációkat is elültethet egy gyerekbe, ami szerintem abszolút egészségtelen, úgyhogy...
És nyilván ezt viszi tovább a társaira, tehát, hogy az a probléma, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, tehát, hogyha ő vele így viselkedik a környezet, akkor nyilván ő is így fog viselkedni a kis osztálytársával, stb. Tehát ez gyűrűzik tovább, ez igen, a negatív persze, mert... dolog, ez a nem elfogadás.
Igen, mert ez valahogy egy ilyen általános igazságként rögzül az emberben, hogy oké, akkor általánosan az, csak az az elfogadható, ha valaki a tökéletes
meg pontosan, ami le van írva, meg se kérdőjelezi, hogy fontos-e azt tudni, hogy akkor most hány ága boga van a katánk a kórónak, hallgatóink nagy része bizonyára nem tudná, melyik az a katánk kóró, tehát harmadikosként, tehát az is érdekes, hogy ilyenkor elültetjük, hogy mi a fontos.
Így van.
Pedig esetleg az, hogy szeretem a másikat, még akkor is, ha más a bőrszíne, a vallása, vagy a nyelve, az egy fontos érték, a katánkóró is nyilván, de nem harmadik osztályban.
És az ezerszer fontosabb lenne, én szerintem, hogy úgy álljunk hozzá embertársainkhoz, hogy jó, nem vagy tökéletes, de attól én még szeretlek, meg elfogadlak.
Nem
és
vagy
jó.
Olyan, mint én vagyok, de attól még abszolút értékes ember vagy.
Így van, így van. Tehát szerintem ez alapvető ahhoz, hogy egy társadalom elfogadóan és szeretettel tudjon egymás felé fordulni. És az nagyon nem egészséges, hogyha úgy állunk hozzá a másikhoz, hogy csak akkor fogadlak el, hogyha képes vagy ezt és ezt nyújtani, és tökéletesen teljesíteni ezen és ezen a területen, mert hogyha nem, akkor rá se nézek.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye említetted, hogy Kanadában az oktatás nagyon gyakorlatorientált, hiszen ez egy tapasztalat, tehát a nagyon hideg északi országokban, ahol alapvetően ősidőktől fogva nehéz volt az élet, a túlélés, ott sokkal nagyobb szerepet kapott az a tudás, amelyik az életet segítette. Talán ez a hátrány annak, hogy Magyarország mindig is jó helyen volt, és jó volt az éghajlatunk, mert hogy könnyű volt élni, és ráértünk jobban esetleg a negatív dolgokra is. Nem kellett nagyon összefogni, hogy túléljünk.
Biztos, hogy ez is belejátszik, igen. Egyébként én is hallottam már olyan kutatásokat, hogy még az állatfajoknál is kimutatták, hogy azok az állatfajok, akik északabbra élnek, tehát keményebb körülmények között kell túlélniük, azok valahogy kreatívabbak, tehát hamar megtalálják azokat az utakat, módokat, ahogy ők túl tudnak élni, vagy megszerezni a táplálékot, vagy kiszedni a dobozból, vagy akármi, mint azok az állatfajok, akik melegebb éghajlaton élnek, mert ők ugye csak kinyújtják a lábukat, nyelvüket, és ott van a táplálék, és nekik nincs szükségük arra, hogy ilyen túlélési stratégiákat kifejlesszenek.
Ígértük még, hogy van talán egy faktor, amit említhetünk abban, hogy az elfogadásunk fejlődjön.
Igen, ez szerintem egy nemzetközileg is igaz jelenség, az, hogy valaki milyen helyen él. Egyszerűen. Tehát, hogyha valaki egy több milliós nagyvárosban él, ahol minden nap több százezer embert és idegent lát az utcán, és kilép az utcára, és 600-an jönnek vele szembe, és nem ismer senkit, akkor nyilván egy teljesen más mentális állapotba kerül, és úgy kell élni a mindennapjait, mint hogyha egy kisvárosban, vagy egy kisfaluban, vagy akár egy tanyán él. Mi például Kanadában egy kisvárosban élünk, ez egy 50 ezeres kisváros, ahol én úgy érzékelem, hogy nagyon elfogadóak az emberek, tehát akikkel csak találkozok, mindenki mosolyog, és kedves, és érdeklődik, mert ugye, ha elkezdek hozzájuk beszélni, hallják az akcentusomon, hogy nem vagyok webeki, rögtön megkérdezik, honnan jöttem, és hogy érzem magam, szóval tényleg abszolút nagyon kedvesek, mert kevésbé stresszes az élet. Tehát mindenkinek több fizikai tere van, és ugye pszichológiailag szükség van arra, hogy ne jöjjön be 600 idegen az intim szféránkba minden nap, ami ugye egy nagyvárosban például egy metron kikerülhetetlen, tehát ott nyilván...
Ott kevésbé elfogadóak, mert kicsit szükségük van a térre.
Hát én azt mondanám, hogy ott máshogy elfogadóak, mert egyrészt több a frusztráció, ami így a zsúfolt és a stresszes életmódból adódik, viszont elfogadóak is, mert ott meg annyiféle emberrel találkozik az ember a mindennapi életesre, annyiféle náció, annyiféle életformával, hogy egyszerűen...
Az ugye, pedig tágítja pont az elfogadást.
Így van, így van.
Tehát
igen.
Akkor nincs mentség. Ha kisvárosban lakunk, ha nagyvárosban, legyünk elfogadóak.
Igen, így van.
Anikor, nagyon szépen köszönjük ezeket a csodálatos tapasztalatokat, reméljük, hogy ezek a gondolatok hatnak, és így új év első adásaként működni fognak, és jobban el tudjuk fogadni önmagunkat nyilván, és a társainkat. Köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon boldog évet kívánok.
Köszönöm szépen, én köszönöm a lehetőséget, hogy eljöhettem, és nagyon boldog új évet kívánok minden kedves rádió hallgatónak.